Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége pedig Horváth Bianca, a Magyar Nemzeti Bank elnöki főtanácsadója. Hát a műsor első részének utolsó perceiben beléd folytottam a szót, úgyhogy azt ígértem, hogy ezzel a témakörrel kezdünk, ez pedig ugye a makrogazdasági téren belül is a magas költségvetési hiányról, valamint az államadósságról szólt. Mit szorgalmaz a Magyar Nemzeti Bank ebben a helyzetben?
Azt látjuk, hogy az államháztartási hiány csökkenését jelentősen támogatja egyik oldalról a gazdasági növekedés élénkülése, a világpiaci energiaárak mérséklődése, az inflációnak a letörése, a sikeres letörése, és az is, hogy az állami beruházások, vagy az állami beruházási kiadások, azok ilyen módon ugye úgy elhalasztásra kerülnek. Az MNB prognózisa szerint, úgy látjuk, hogy a 4,5%-os költségvetési hiánycél, és előretekintve a GDP 3%-a alá csökkenő hiánypálya, amennyiben a makrogazdasági folyamatok kedvezően alakulnak, és a költségvetési kontroll is megmarad, akkor ez így elérhető lesz.
Ez a 2024-re vonatkozó kormányzati terv, amiről beszélünk, tehát a 4,5%-os GDP arányos államháztartási hiány, amely miként említetted egyébként még fölötte van az uniós kulcsértéknek, ez pedig 3%.
Igen. Az államadósság a tavalyi évben, áttérve az államadósságra, a GDP 73,5%-ára csökkent. Az idei évben, tehát 2024-ben várhatóan folytatódik ennek az adósságrátának a csökkenése. Az államadósság csökkenéséhez és a hazai kockázat megítélésének javulásához viszont nagyon fontos, hogy a kitűzött hiánycélokat hitelesen el tudja érni Magyarország. A tavalyi évre visszatekintve láttuk azt, hogy jelentős mértékű 2200 milliárd forintnyi uniós bevétele is volt a költségvetésnek, és az igazságügyi reform, a helyreállítási terv elfogadása pedig szintén mérsékelte az EU források jövőbeli érkezését követő bizonytalanságot. Ugye látjuk azt, hogy az Európai Bizottság elfogadta az igazságügyi reformmal kapcsolatos horizontális feljogosítótételek, vagy szektorális feljogosítótétel teljesülését, így ha jól emlékszem, 12 milliárd körüli euróértékben férhet hozzá a 21-27-es kohéziós kerethez Magyarország. A továbbra sem elérhető helyreállítási és kohéziós forrásokra áttérve, ez olyan körülbelül 20 000 milliárd eurót jelent. Ennek döntő része a bizottság által meghatározott 27 szupermérföldkő, most már ugye így hívjuk, hogy szupermérföldkő teljesítéséhez kapcsolódik. Ha meg tudunk állapodni az uniós szervekkel, Magyarország összesen közel 47 milliárd eurónyi forráshoz férhet hozzá, ami hát rendkívül jelentős. A tárgyalások ugyanakkor az elmúlt időszakban látjuk, hogy lelassultak.
Hát erősen megtorpantak, igen, tegyük hozzá, és azt is, hogy ha már itt szóba került az államadósság, több mint 70%-os volt a GDP arányosan, itt a kulcsmutató 60%, már mint az Európai Unió által előírt szint, és ez tulajdonképpen az euró bevezetésének is a egyik szabálya. Azt ígértem, hogy beszélgetünk a nemzetközi környezet alakulásáról is, bár a műsor első részében már kitértünk a régiós vonatkozásra, mármint konkrétan szóba került, hogy milyen kamatkörnyezet van a szomszédságunkban, de talán ettől is fontosabb, hogy a Fed és az Európai Központi Banknak banknál mi van most horizonton.
Igen. Ha a külső monetáris politikai környezetet tekintjük, akkor azt nem túlzás a szigorú szóval jellemezni, tehát összességében szigorúnak tekinthető a külső monetáris politikai környezet. Azt látjuk, hogy mind a Fed, mind az NKB esetében egy rendkívül óvatos, fokozatos és lassú kamatcsökkentési ciklus kezdődhet. Látjuk azt, hogy az euróövezetben lassult a dezinfláció, az USA-ban pedig tavaly július óta 3% fölött ragadt ez az érték. Ha az LKB-t vesszük alapul, akkor azt látjuk a jelenlegi piaci árazások alapján, hogy az LKB júniusban, a Fed pedig legkorábban szeptemberben kezdheti meg a kamatcsökkentési ciklust, és egészen biztos, hogy a beérkező adatok és a jegybankok kommunikációban következően egészen óvatos és fokozatos lépések várhatóak a meghatározó jegybankoktól. Hangsúlyozza is egyébként a kommunikáció is, mind a Fed, mind az LKB esetében, hogy hónapról hónapra egy adatvezérelt üzemmódban működnek, ez egyébként igaz a Magyar Nemzeti Bankra is természetesen, hiszen rendkívül fontosak azok a változó környezetből adódó friss adatok, amelyek beérkeznek. Ha a Fed tekintetében visszagondolunk a tavalyi évre, akkor tavaly év végén még egy meredeken csökkenő kamatpályára számítottak a Fedtől, vagy számított a piac a Fedtől. Azonban a tavaly decemberi kamatdöntőülés alkalmával már jelezte a Fed, hogy ugyan elérhette az irányadó ráta a ciklus tetejét, ugye ez ilyen kb. 5%, 5,25-5,5% körül. Ez felerősítette a piaci kamat várakozásokat, viszont ez jelentősen mérséklődött, hogyha ebből az 5% körüli rátából indulunk ki, most 3,7%-ra árazzák a piacok, a piaci szereplők. Tehát 160 bázispont helyen nagyjából 25 bázispontos kamatcsökkentés várható ebben a tekintetben, ami hát egészen más érték, vagy más megvilágításba helyezi ezeket a várakozásokat. Tehát a kommunikáció óvatosabbá válása, szigorúbbá válása ilyen tekintetben, ez jelentős hatásokat gyakorolt a kamatvárakozásra. A negatív meglepetést okozó inflációs adatok, tehát, hogy ezek az értékek bizony magasabban alakulnak, és hogy a növekedés pedig a gazdaság teljesítménye, az amerikai gazdaság teljesítménye a vártnál gyengébb lesz. Ilyen szempontból az idei első évben láthattuk az előzetes adatokat, és a munkaerőpiaci számokat is. Ez ilyen módon hozzá is járult ahhoz, hogy az infláció, a dezinflációs folyamat lassulni kezdett.
Egyébként mi a fontosabb számotokra a Magyar Nemzeti Bankban, a Fed vagy az Európai Központi Bank?
Hát éppen most szerettem volna áttérni az Európai Központi Bankra, úgyhogy jó pillanatban tetted fel a kérdést, köszönöm. Itt is azt látjuk ebben a tekintetben, ez azonos a Feddel, és párhuzamos, hogy a magasabb kamatpályára vonatkozó várakozások szintén felerősödtek. Ugye a 24 végi szint tekintetében korábban 190 bázispontos kamatcsökkentés árazott a piac, ez most 60 bázispontra csökkent le, tehát ilyen módon itt is abszolút tapasztalható, hogy egyfajta óvatosság jelent meg, és két ilyen 25-25 bázispontos kamatcsökkentés lehetséges akár a nyár folyamán, júniusban, vagy az őszi, októberi, decemberi üléseken. A cél felett alakuló infláció ebben jelentősen meghatározó volt, és a vártnál magasabb bérdinamika is arra késztette az Európai Központi Banki döntéshozókat, hogy erre az álláspontra jussanak. Látjuk azt is, hogy az LKB mérlege is jelentősen szűkülhet az idei év hátralévő részében. Hozzáteszem, a Fedhez képest a koronavírus járvány időszakának az elején az LKB nagyon erősen csökkentette a mérlegét, tehát egy közel 50%-os mérlegszűkítést hajtott végre, tehát ilyen módon sokkal szigorúbb volt ez a mérlegszűkítési politika a Fedhez képest.
Más témára evezünk át, de hát egyébként hozzátartozik persze a kamatokhoz is valamilyen szinten, ez pedig az euró kérdésköre. Magyarország 20 éve tagja az Európai Uniónak, akkor, amikor beléptünk 2004-ben, hazánk kötelezettséget vállalt arra, hogy bevezeti az Európai Uniós fizetőeszközt. Erre még ugye nem került sor, miként azt mindenki tudja, tehát nem vagyunk az eurózónának a tagja. Kalandozzunk el a témakör apropóján. Van-e most álláspontja a Magyar Nemzeti Banknak az euró bevezetéséről? Korábban volt, de nem központi téma minden jel szerint.
Érdemes tágabb kontextusba helyezni ezt a kérdést. Ha visszagondolunk a 2004 évi májusi csatlakozásunkra, azt tekinthetjük kiindulópontnak, hogy nem kérdés, hogy erre kötelezettséget vállaltunk, hogy be kell vezetni az eurót, tehát ez egy vállalt kötelességünk. Az euróbevezetés időzítése viszont egyáltalán nem közömbös a magyar gazdaság számára. Akkor jó, ideális, optimális vagy megfelelő, hogyha valóban az előnyünkre tudjuk fordítani, a hazai gazdaság előnyére az euróbevezetését, és a legnagyobb mértékben ezt ki tudjuk használni, emellett pedig minimalizálhatóak azok a kockázatok, amelyek a közös valuta bevezetésével járnak.
Például?
Itt tulajdonképpen mi azt látjuk a Magyar Nemzeti Bankban, az amellett, hogy elkötelezettek vagyunk az euró sikeres és biztonságos magyarországi bevezetése mellett, kulcsfontosságú, hogy mi felkészült és versenyképes gazdaságként csatlakozzunk
az euróövezethez. Akkor hogyan lehet sikeresen és eredményesen bevezetni az eurót? lehet nem sikeresen és nem eredményesen is bevezetni?
Igen, úgy gondolom, hogy ennek rendkívül nagy a tétje. A Magyar Nemzeti Bank megítélése szerint a hagyományos Maastrichti kritériumoktól célszerű elszakadni. Ezek nem adnak kellően átfogó képet, és mélységében sem kellően részletes képet arról, hogy egy adott ország mennyire euró érett a bevezetés szempontjából. A tényleges felkészülés mércének ezért a Magyar Nemzeti Bank a korábban bemutatott Maastricht 2.0 kritériumrendszert javasolja. És itt, hogy kitérjek a kérdésedre, hogy mit is értünk ez alatt, az új széles szempontrendszer alatt, nagyon fontos az, hogy a reálgazdaság fejlettségi szintje hogyan alakul. Vagy az üzleti és a pénzügyi ciklusok mennyire mozognak együtt, milyen harmónia van köztük, mennyire harmonizáltak egymással. A versenyképességünk hogyan alakul, vagy mennyire fejlett a pénzügyi rendszerünk. De a stabilizációs politikai mozgástér is ide tartozik, és ebben a tekintetben mi azt látjuk, hogy Magyarország jelenleg még nem áll az euróérettségnek a megfelelő szintjén. Ugye, hogyha milyen hatásokat érdemes kiemelni az elmúlt évekből? Hát a koronavírus járványt, mindenképpen az abból következő válságot, de ide tartozik az energiaválság, vagy az inflációs hullámok is. Ezek nem segítették azt, hogy érettebbek legyünk rá, ezek kihívásokat jelentettek. Ezek után az eredeti Maastrichti kritériumok teljesülése sok országban, pontosan nálunk is, hazánkban is, az nehézségekbe ütközik. Tehát, hogyha nem vagyunk felkészültek, az rengeteg veszélyt és kockázatot hordoz, ha ilyen állapotban lépünk be az euróövezetbe. Tehát akkor érjük el a belépéshez szükséges gazdasági fejlettségi szintet, hogyha az EU átlagos fejlettségi szintjének 90%-át elérjük, megközelítjük, de főleg inkább elérjük a magyar gazdaság esetében.
Tegyük hozzá, hogy ez nem kötelező erejű kritérium, nem. A gazdasági fejlettség elérése, viszont a pénzügyi kritériumrendszer az kötelező mind a mai napig. Világítsunk erre rá, például miért fontos, hogy gazdaságilag fejlettek legyünk, hogy bevezessük az eurót. Teszem hozzá, lehet, hogy az euró volna egy versenyképességi tényező.
Ez így igaz, lehet akár versenyképességi tényező, de azt látjuk, és egyébként ezt a nemzetközi tapasztalatok is mutatják, hogy szükség van a versenyképesség javítására, más olyan területek fejlesztésére is, amelyek kiemelt jelentőségűek a felzárkózás szempontjából, a gazdasági felzárkózás szempontjából. Hogyha elérjük a fejlettségi szintet, akkor érdemes bevezetni az eurót. Nyilván ez egy politikai döntés, hogy mi mikor vezetjük be az eurót Magyarországon, így a megfelelő euróérettség nem automatikusan jelenti a csatlakozási folyamat megindítását, mert ez nyilván kormányzati hatáskör, de ha azt vesszük alapul, hogy az elmúlt időszak és az elmúlt közel másfél évtized mi mindenre adott lehetőséget a magyar gazdaság felzárkózása és fejlődése szempontjából, fontos, hogy ezeket az eredményeket megőrizzük, tovább erősítsük a versenyképességünket, és egy rendszerszerű olyan előnyt tudjon a hazai gazdaság fenntarthatóan elérni, ami a fenntartható növekedési pálya esetében és a felzárkózásunk esetében sem lassító, hanem inkább gyorsító tényező. És hogyha ezeken a területeken megjelenik az előrelépés, akkor az egy pozitív multiplikátor hatást tud elindítani. Ezért nem közömbös az időzítés és a Maastricht 2.0 kritériumrendszer alkalmazása.
Most kérlek szépen, fejtsd már ki, légy olyan kedves, a Maastricht 2.0-es verziót egy bank részéről. Addig elmondom, hogy ugye eredetileg, amit a mostani felállás szerint, alacsony államháztartási hiány, szinten tartott államadóság, ez nagyjából a GDP 60%-os szintjét jelenti. ERM 2, vagyis a forint célsában tartalmi rögzítése, kamat környezet, mármint hogy az állampapírok bizonyos kamat szintjének a moderálását érinti, nagyjából ezek a Maastricht kritériumok, most így fejből tudtam felsorolni, mi az, amiben a jegybank módosulást föltételezne. Ja, és persze még, ha említettem volna, az alacsony infláció, a alacsony költségvetési hiány mellett a egyik legfontosabb kritérium.
Így igaz. Azonban a kép sokkal árnyaltabb, egyébként ezt a versenyképességi rangsorokból is látjuk, hogy egyáltalán nem közömbös, hogy az objektív mutatók alapján a bizonyos területeken milyen teljesítményt tud felmutatni a hazai gazdaság. Nyilván ide azok a fenntartható fejlődés és felzárkózás szempontjából releváns területek is beletartoznak, ami a zöld gazdasági átállást jelenti, a fenntartható növekedésnek az alappilléreit, ilyen szempontból a pénzügyi rendszernek a megfelelő szintű fejlettségét, de akár ha csak a vállalatokat tekintjük, a digitalizációs lemaradásukat, vagy a digitális dualitás elkerülését, az is ide sorolható. Tehát a társadalomnak a széles körét kell értenünk a gazdasági értelemben vett teljesítményen, ahova egyébként a háztartások, az egyéni vállalkozók, a kis- és középvállalatok mind-mind beletartoznak, hogy ők mennyire érettek arra, hogy ebben a helyzetben jól reagáljanak. Tehát, hogyha olyan infrastruktúrával rendelkezünk, ami számos előnyt jelent akár csak a digitalizáció területén, az fontos, hogy ki is tudjuk használni ezt az infrastruktúrát ebben a tekintetben. Tehát a tudásalapú társadalom útján történő előrelépés is nagyon fontos, az oktatásnak a felzárkózása, a kutatásfejlesztés, innováció kérdésköre ebben a szempontból, ebből a szempontból szintén nem megkerülhető. Amit egyébként a versenyképességi anyagainkban és a Magyar Nemzeti Bank által publikált anyagokban mi már többször célzottan sok esetben is ilyen szempontból, hogy több irányból jártunk körbe.
Végezetül, de nem utolsó sorban a balti államok mellett már a szomszédság is, tehát a horvátok, a szlovének és a szlovákok bevezették az eurót. Van-e valamiféle királyi út Magyarország előtt, vagy nekünk kell ezt kitalálnunk?
Én úgy gondolom, hogy a következő évek ebben meghatározóak lesznek, különösen a 2024-25-ös évek a gazdasági teljesítményünk szempontjából, és hogyha a kritériumrendszer által meghatározott területeken előre tudunk lépni, akkor ez a dátum egyre közelebb kerülhet.
Köszönöm szépen a beszélgetést. A nap vendége tehát Horváth Bianca, a Magyar Nemzeti Bank elnöki főtanácsadója volt, a mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották. Hallgassanak bennünket továbbra is.
Köszönöm szépen.